imádkozzunk, testvéreim! Jó Istenünk, köszönjük, hogy az Úr Jézus nevében gyűlhettünk össze, és köszönjük, hogy az evangéliumot hirdethetjük, köszönjük, hogy van erre szabadság, és főleg köszönjük, hogy adtál lelki szabadságot, örömöt, és bíztattál bennünket, hogy ezt tegyük. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél valamennyiünket, kérünk, jó Istenünk, hogy áldjál meg bennünket a te jelenlétedben. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy nyitott szívvel és készséggel fogadjuk a beoltott ígét, a te beszédedet. Szeretnénk rád figyelni, és szeretnénk meghallani a te hangodat. Urunk, add, hogy minden terhet le tudjunk tenni, minden akadályt, ami a gondolatunkban vagy a szívünkre, a lelki világunkra nehezedne, segíts meg bennünket, hogy rá tudjunk gondolni, rá tudjunk figyelni. Köszönjük, jó Istenünk, hogy itt vagy, és kész vagy megáldani bennünket. Magasztalunk és áldunk ezért téged, atyánk. Amen. Amen.
Aki hozzám fordul, azt ki nem beteg.
Közönséges első levelének első részéből a 3-tól 9-ig terjedő versek így hangzanak. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor, akit noha nem láttatok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. Amen. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Jóisten házában. Nagyon örülünk, hogy megkezdhetjük ezt az evangelizáló hétvégét ezzel az estével, és köszöntjük mindazokat, akik eleget tettek meghívásunknak, és eljöttek igét hallgatni, lélekben felüdülni és gazdagodni a lelkiekben. A mennyországról szól ez az ige, és szeretném, hogyha most a következő percekben el tudnánk csendesedni, és hálánkat fejeznénk ki Isten iránt, hogy készített nekünk egy ilyen gyönyörű helyet, amit úgy nevezünk, hogy a mennyország. A hívőknek az otthona. Oda vágyik a mi lelkünk. Van ilyen reménységünk. Nem céltalan a földi életünk. Olyan sokszor látjuk azt az embereket, hogy nincs életüknek célja. Nem tudják, hogy hova mennek. Az evangelizáló esték és ezek az alkalmak megmutatják, hogy merre kell menni, és megmutatják, hogy milyen kell legyen az életünk. Adjunk hálát, hogy Isten készített egy ilyen országot. Aztán a hitről is olvastunk az igében, ami nagyon becses, ami nagyon értékes. Hihetünk az Istenben. Bízhatunk az Úr Jézusban. És ez is egy kiváltság, ez is az Isten ajándéka. Ragadjuk meg. Imádkozzunk azért, hogy ezekben a napokban, itt az összejöveteleken, az Isten tiszteleteken, az Úr Jézus Krisztus neve legyen magasra emelve, és minél többen jussunk hitre, vagy a hitünk erősödjön meg. Isten a mi tekintetünket is az ő dolgaira, a mennyországra akarja irányítani ma este. Imádkozzunk a következőkben is, hogy Isten tudjon szólni hozzánk. Köszöntjük szeretettel vendégtestvéreinket, akik szolgálni jöttek közénk ma este. Köszöntöm szeretettel Kovács József testvért, a Nagybányai Gyülekezet és Körzet lelkipásztorát, szövetségünk főtitkárát és vele együtt a Tagybányai Kiskórus is eljött, és nagy szeretettel köszöntjük testvéreinket is, és ők fognak szolgálni énekekkel, bizonyságtevésekkel, meg azzal, amivel készültek. Hát fogadjuk őket szeretettel, és imádkozzunk azért, hogy Isten tudja használni a szolgálatukat javunkra, a hitünk erősödésére, épülésére. Kérjük szeretettel a szolgálatukat.
Turmezei Erzsébet, mérlegen. Isten mérlegre tette egész életem. Szolgálatom, szeretetem, bizonyságtételem, és megremegtetett a félelem. Az arcom fakóra vált, mert az én Uram engem mérlegre tett, és könnyűnek talált. Megmért, és könnyűnek talált. Aztán egy vércsepp hult a serpenyőre, és az egyensúly helyreállt. Ítéletet vártam, halált, s kegyelmet kaptam, életet. Megváltom azt az értem hullott, csodatevő drága vércseppet, hogyan köszönjem meg neked?
Yes. Vére által hozott tisztulás jelent nekünk üdvösséget. Ezzel kapcsolatosan találtam egy cikket abban a Max Lucado féle áhítatos könyvben, amit most olvasok, és ezt szeretném elolvasni a szöveget úgy, ahogy ezt ott találtam. Engedjük, hogy Isten kérdezgessen bennünket az ige versek hallgatása közben, és a következő ének közben is, ami felteszi a kérdést, hogy van-e már tiszta ruhád. A mi ruhánkat hordta. Jelenések 7.14. Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Istennek egyetlen egy követelménye van felénk arra nézve, hogy a mennybe bemehessünk, hogy Krisztust öltözzük fel magunkra. Hallgasd meg, hogy írja le Jézus a menny lakóit. Fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Jelenések 3.4. Hallgasd meg a vénekről szóló leírást. A trónus körül láttam 24 vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. Jelenések 4.4. Mindenki fehérbe van öltözve. A szentek, a vének. Mit gondolsz ezek után, Jézus hogy van öltözve? Fehérbe? Hallgasd meg, jelenések 19.13. Vérbe mártott ruhába van, volt öltözve. Ez a név adatott neki Isten igéje. Miért nem fehér Krisztus ruhája? Miért nem makulátlan, foltmentes az öltönye? Miért van ruhája vérbe mártva? Pál ezt egyszerűen így fogalmazza meg. Galata 3.13. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett érettünk. Tehát helyet cserélt velünk. Véres bűnruhánkat hordta a kereszten.
Meghallod a trombitának harsogó szabát, kedves dolog néki szívből zengedezni. Nála öröm, teljes öröm van. Nála öröm, teljes öröm van. Hál' a szívből zengek néki éneket, örvendezek előtte, mert ő a szeretet. És ő betölt, friss új élettel. Aki benne bízik, sose csalódhat, mert az élet beszédei nála vannak. És ő megáll, hatalmas erejével. És ő megáll, hatalmas erejével.
Nagyon szeretem ezt az éneket, a mondani valója miatt. Azt énekeltük, hogy jó dolog az Urat dicsérni, és nem azért énekelünk, mert valami zsenik lennénk, hang szempontjából, tudás szempontjából, és nem azért, mert nagyon szeretünk énekelni, hanem azért énekelünk, mert van miről énekelni. Ha visszanézünk életünkre, akkor látjuk azt, hogy mik voltunk, és mivé lettünk. Látjuk az Úr Jézus kezét az életünkben. Én gyülekezetben nőttem fel. Mire fiatal lettem, már nagyon jól megtanultam, hogy mit illik és mit nem illik tenni. Kívülről nézve, gondolom, hogy nagyon jó becsületes fiatal ember lehettem. De Jézus azt mondta nekem, hogy ő többet lát annál, amit az emberek látnak. És nagyon örülök annak, hogy megkeresett és megtalált. És ezért énekelünk. Biztos vagyok abban, hogy ma este is itt van, és keres. Akkor is, ha gyülekezeti tagok vagyunk, akkor is, ha kívülről jöttünk, keres bennünket, és meg akarja változtatni az életünket. Csak azt tudom mondani, amit az ige mond, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. Amen.
Felemel a bűnből karja,
szíve
értedik,
ó
zenkád énekét,
ha néha
rátör a bó a bánat,
jöjj hát,
Jézus szíve megbocsáthat,
ó
mondd el néki megtört szíved bánatát. Jézus szíve megbocsáthat,
ó, mondd
el néki megtört szíved bánatát. Mondd el mindenkinek, Jézus nagyon szeret, a lelke dicső égi fénye járja át. Ő hozzád lehajol, kegyelme átkarol, és elmondja, hogy érted, mennyit szenved.
Az evangélium az, amely szól, az evangélium az, amely cselekszik, és az evangélium az, amely újjászült. És azért állhatok én is a testvérek előtt és a hallgatók előtt, mert arról teszek bizonságot, amit az evangélium végezett. És az evangélium csúcspontja nem más, mint a mi áldott megváltónk, Jézus Krisztus. Egy Zsoltárra szeretném kezdeni a bizonságtevésemet. A 27. Zsoltár 10. verse ekképpen hangzik. Ha anyám, apám elhagyna is, az Úr magához fogad. Arról szeretnék bizonságot tenni, hogy miként munkálkodott Isten még azelőtt, mint hogyha hogy ismertem volna őt. Olyan körülményekben születtem, ahol édesanyám könnyedén lemondott rólam, félretett, és valóban a gyerekotthon az, amelyik próbált otthon biztosítani, és az ott nevelők próbálták azt, amit egy szülő nyújthat a gyereknek. Valóban nem tapasztalta meg azt, hogy mit jelent, mikor egy anya szeretettel várja a gyermekét haza, vagy mit jelent az, mikor egy anyai kéz megsimogatja a gyereket. Nem tudtam ezt. Vagy mit jelent egy apa mellett felnőni? Nekem nem adatott az, de adatott valami más. Adatott az, hogy valaki után vágyodjak, valaki után, valakit keresek. És ott a gyerekotthonban éreztem, hogy valami belső sorvárgás indul az életemben, és valaki után, és ez maga Jézus Krisztus után volt. És Isten kegyelme gondoskodott arról, hogy a nevelőkön keresztül, a bibliai történeteken keresztül tudjon hozzám szólani. Hozzám, aki azt mondtam, hogy Uram, mi értem az életnek? Hozzám, aki el voltam csüggedve, hogy nem kellek senkinek. Hozzám, aki nem láttam az életnek, ahogy az előbb is említettem, az értelmét. És szólott az ő a bibliai történeteken keresztül. És akkor felmerült bennem a kérdés, Uram, ki vagy te? Akarok többet megtudni rólad. Akarlak jobban megismerni. És mivel katolikus háttérből nőttem fel, az volt a legnagyobb vágyam, hogy ismerkedjek meg egy pappal, egy plébánossal, mert az volt a gyerek gondolkodásomban, hogy a papok közel vannak Istenhez, és azáltal én is közel kerülhetek Istenhez, ha közel kerülök a paphoz. És azt mondtam, hogy az első vágyam az, hogy pappal meg tudjak barátkozni. De még ez megtörtént volna, hogy eljutottam volna odáig, hogy ez a kapcsolat kialakuljon egy plébánossal, addig elkezdtem én is úgy viselkedni, próbáltam, törekedtem, hogy azokat a bibliai történeteket, amiket már hallottam, próbáljam továbbadni. És valóban úgy viselkedtem, mint egy pap. Kivettem a szobámból egy lepedőt, középen csináltam egy lyukat, és beleöltöztem, és átkötöttem, és úgy néztem ki, mint egy pap. Akkor elkezdtem, több mint 150 szentképen volt, kereszt volt bőven, és a legszebb keresztet választottam ki, hogy az legyen majd az oltáron, és a szentképek a legszebbek legyenek. Majd a virágokat is összegyűjtöttem, ilyen kisebb katolyákba gyűjtöttem össze a virágokat, és csak már az kellett, hogy valaki hallgasson is engemet. És kik legyenek a hallgatók, ha nem más, mint a gyerekek. És sikerült őket is összegyűjteni, és ott azzal a gyerek vágyal, azzal a gyereki szellemiséggel, hogy igen, Isten közvetítem, tehát törekszem úgy viselkedni, mint aki Isten szolgálja. A kenyér a délben, amit kaptunk ebéné vagy a vacsoránál, gyűjtöttem össze a kenyeret, és a teját is az úrvacsori bornak, tehát a bor jelkép. Ahogy láttam a tévében is, hogy hogyan tartják a misét. És próbáltam úgy tartani én is. De ez egy idő után tovább hagyott. Eljött az időszak, mikor már nem éreztem azt a sóvárgást. Majd az történt, hogy a szüleimet meglátogattak a gyerekotthonba. És akkor, őszintén mondjam, ami bennem volt, nem is kívántam látni édesanyámat. Ő úgy jött, mint aki tényleg szeretetteljesen akar látni engemet. És sikerült azt elérnie, hogy a gyerek otthonban, tehát hogy a vakáció idő alatt tudjak hazamenni. És amikor hazamentem, nem csináltam más, mint sírtam. Azt mondtam, hogy még kellett én hazajöjjek. Nekem jobb volt ott a gyerek otthonban. Megszoktam az ottani társaságot. És láttam azt is, hogy miként viselkedett velem édesanyám. Heten vagyunk testvérek, és én voltam az egyedüli, úgymond én vagyok a negyedik gyerek, és én voltam az, aki a gyerek otthonban kellett felnövekedjen. És én voltam az, aki a családban el is volt hagyatva. Nem viselt rám gondot. És mikor minden vakációban jött el a vakáció, és éreztem, haza kell menni, azt mondtam, Uram, inkább beveszek nagyon sok krétát, hogy legyek lázas, inkább nem tudom, mit csinálok, csak ne kelljen hazamenjek. És mikor mentem, tudtam, hogy 2 kilométer még vár a hazáig, akkor láttam a falu közepén a templom tornyot, és azt mondtam, ó Uram, add meg nekem, hogy abban a templomban hadd lehessek, és azzal a plébánossal hadd tudjak megbarátkozni. És az Úr meghallgatta az imámat. Meghallgatta. Úgy alakult ki ez a kapcsolat, hogy éppen mentem, és láttam, hogy a plébános valamit takarít. És azt mondtam, oda mentem, nagy bátorságot vettem, és oda mentem, és megkérdeztem, hogy segíthetek-e. Azt mondta, nem kell segítsen, mert én elintézem. De én azt mondtam, én szívesen akarok segíteni. Na jó, gyere, segítsél. És majd így, mikor befejeztem a munkát, akkor kérdezte, hogy mi áradban errefele. És azt mondtam, hogy első áldozó szeretnék lenni. Nem voltam első áldozó, és első áldozó szeretnék lenni. Iradott egy tucat papírt, és azt mondta, ezt meg kell tanult kívülről, és akkor majd első áldozó lehetsz. De addig nekem nem az volt a szándékom tulajdonképpen, hogy első áldozó legyek, mert az is ott volt, de nekem a szándékom az volt, hogy ezzel egy mélyebb kapcsolatot alakítsak, és Isten meghallgatott. Azt mondtam, Uram, nekem az kell, hogy ő legyen az én legjobb barátom. És rajzokon keresztül, amit láttam a templomban, sokszor megszólított a plébános, hogy ne tásd a szájadat, mert míg prédikált, én a plafont bámultam, vagy a szenteknek a képeit bámultam, hogy másnapra le tudjam rajzolni. És mikor lerajzoltam, csak vittem oda. És számára ismerős volt, és akkor azt mondja, hát tudom én, miért álltod, most tudom én, hogy miért álltod a szájadat annyiszor a templomban. És idővel kialakult, hogy olyan kapcsolat lett köztem és a plébános között, mint az apa a fiához. Az apa és a fiak között. És akkor kezdtem abban az ismeretben is növekedni, a katolicizmus ismeretében, hogy melyik az egyetlen igaz vallás, és miért jó ez a vallás, és hogy aki hűségesen ragaszkodik ehhez a valláshoz, nem jut az örök kárhozatban, hanem majd a közbejárók seregein keresztül jut el az atyához, Jézus Krisztushoz. És majd, mikor befejeztem a szakiskolát, akkor az volt, hogy nem sokára kell kerüljek a gyerek otthonba. Betöltöttem a 18 évet, és ott volt, hogy ki kell kerüljek. Jött, akkor emlékszem, hogy míg ott el voltam nagyon mélyedben magamban, egy jósnő jött hozzám, és azt mondta, hogy olcsó pénzért megjósolja az én életemet. A jövőmet. És ott volt egy nagy félelem bennem, és csak annyit mondtam neki, hogy én Istenre bízom a jövőmet. Ennyit tudtam mondani, utána tovább mentem. Ez kézivásárhelyen történt. Kézivásárhelyen 2 évet töltöttem, 2 évet jártam a szakiskolában, majd 1 évet Sepsi Szentgyörgyön. Majd Szentgyörgytől járt egy Sepsiszentgyörgyön, akkor még Kizoltán lelkipásztorék ott voltak, ők jártak missziózni Ócemen. Ócem Sepsiszentgyörgytől 15 kilométeren van. És akkor a baptisták, nekem olyan furcsa volt már maga is a név, hogy baptisták. Valami olyan szekta, egy furcsaság jutott ugye eszembe, amikor a baptistákról hallottam, és majd egyszer, amikor hazajártam, és megkérdeztem a plébánost, hogy kik ezek a baptisták, és ő friss információkkal felfrissítette az elmémet, hogy kik ezek a baptisták. Hitehagyottak és hittérítők. Te csak vigyázz rájuk, hogy nehogy eltérítsenek. És akkor, ahogy már sokszor is elmondtam a bizonságtételemben, azt mondtam, megesküdtem arra, hogy Uram, őrizzem meg engemet az Úr, hogy az egyetlen igaz katolikus egyházat elhagyjam. Ezt az Úr nem hallgatta meg, mert Istennek más volt a terve. Majd Kizoltán lelkipásztor beszélgetett velem, és azt mondta, hogy nagy lehetőség adódik Nagybányán, és hogy elfogadom-e, szeretnék-e oda menni. És Isten azt is kimunkált, hogy úgy döntsek, annak ellenére, hogy nem akartam menni, de Isten az, aki munkál. Azt mondja a Pál apostol, hogy Isten az, aki munkálja mind az akarást, mind a cselekvést. Miért? Az ő tetszésének megfelelően. Dicsőség legyen az ő nevének. Valahányszor kiejtsük, áldott legyen a neve. Mert méltó erre. És akkor Nagybányára, ahogy egy alapítványhoz kerültem, és ott az első dolog, amivel figyelmeztettek, vagy úgymond nem figyelmeztettek, hanem csak mondták nekem, hogy itt az alkalmazottak baptisták. És akkor azt mondtam magamban, most megmutathatom, mennyire erős a hitem a katolikus egyházban. Mennyire tudok hűséges lenni. És akkor vasárnap valaki elhívott az imaházban. És amikor kíváncsiságból elfogadtam, tehát kíváncsiságból ott volt bennem, hogy mégis mit hirdetnek, kik ezek a baptisták, ott volt bennem még annak ellenére is, hogy sok információt hallottam róluk. De maga az, hogy kik ezek valójában. És ott volt egy olyan sóvárgás, vonzott engemet, hogy igen, kell menjél az imaházba, menjél. És mikor bementem, csodák csodájára mit látok, egy nagy keresztet a falon. És akkor azt mondtam magammal, hú, ezeknek is van keresztjük. Akkor a második dolog a Biblia. Hú, egyszer megkérdeztem a plébánost, hogy de mégis, mi nem a Szentírásból, a Bibliából hirdetik az igét? Hát azt mondja nekem, hát megvan a misekönyv, ott minden benne van, ami szükséges a hallgatóknak, hogy meghallják Isten igéjét. A pap, pap az egyedüli az, aki tudja az Isten igét továbbadni. Egyszerű ember nem érti meg. És eszembe jutott a Bibliáról ez, mikor láttam, hogy a Bibliából hirdetik az igét. És akkor érdekes, egy nagyon nagy sóvárgás kezdett elindulni. Meg kellett akkor az első lépést harcoljam, hogy jaj, vigyázz, ne lépjél, emlékezzél, mit mondott neked a plébános, jaj, ne beszélgess velük, járj templom, ott van melletted a nagy templom, járjál oda, légy hűséges, kezdj el minisztrálni. Egy ilyen gondolatok jártak végig, nehogy elhagyd az egyedüli vallást, hisz akkor ezzel kikerülsz az isteni kegyelemből, és minden ilyen dolgok forogtak bennem. Meg kellett harcoljam, de Isten megsegített, hogy ezt megharcoljam, mert ha egyedül kellett volna megharcoljam, akkor nem tudtam volna meg sikeresen kijutni ebből. És a Szentírás szólott. Nagy kíváncsisággal az, hogy na lám a Szűz Máriáról hol beszél a Szentírás, hogy a Szűz Mária mennybe menetele, hol van megírva a Szentírásban, vagy a purgatórium, a tisztítótűz, jaj, ha ne talán meghallok, legalább a tisztítótűzön keresztül jutok el majd Jézus Krisztushoz. És a Szentírás nem mutatott más, nem mondott mást, csak két utat. Szűz Mária, mint közbejárót, nem ír, hanem mint egy eszköz, akin keresztül megszületett a mi megváltunk, Úr Jézus Krisztusunk, és és egyedüli közbejárót mutat be a Szentírás, és ez maga Jézus Krisztus. És akkor feltevődött, mi az igazság, Uram? És Isten így folyamatosan munkálta ki azt, hogy mi az igazság. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet. És megmutatta az igén keresztül az Úr, hogy milyen téves úton jártam. Milyen téves hitfelfogásaim voltak, de Isten megajándékozott megtéréssel. És ami a legcsodálatosabb, testvéreim, megajándékozott bűnbánattal, mert Isten szeretete megragadott. Mikor hallottam, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és mit tett, és akkor azt láttam, én bűnös ember. Ezt soha nem tudtam kimondani. Mikor mentem gyónni is, mindig csak mind gondolkoztam, most milyen bűnt említsek a plébánosnak. Már ezt a múltkor említettem, akkor még mit említsek? Ne ismételjem ugyanazokat a bűnöket, hogy ne legyen neki se unalmas hallgatni végig. És akkor az Úr kimunkálta, hogy meg tudtam bánni a bűn, mikor azt láttam magamban azt, hogy egy elveszett bűnös vagyok, akinek szüksége van Jézus Krisztusra, és Isten igéje újjászült. Mert az megtérés, őszintén elmondhatom, nem csak érzelmileg történt, hogy jaj, milyen jó, mert szeret az Isten, hanem megtapasztaltam azt, hogy mit jelent az újjászületni. És ez mind Isten kegyelméből. És 2006-ban egyszer említsem az zárójelbe, azt is fogadtam meg magamban, hogy nem is akarok a baptistákhoz csatlakozni. Megtaláltam az evangéliumot, megtaláltam Jézus Krisztus, de én akarok tovább járni a katolikus templomban, és ott pénkedni. De Isten megmutatta, hogy mi a helyes út, az igény keresztül. De ami még valami megelőzte ezt, testvéreim, Isten valakivel megajándékozott a gyülekezetben. Egy olyan valakivel, aki barátom lehetett. Egy olyan családdal, aki tudott szeretni. Egy olyan családdal, akiknek nem csak az elmélet volt a szeretet, hanem a praktika is, a cselekedete is a szeretetet mutatták. És a szeretet nem más, mint Jézus Krisztusra összpontosult. Mert Jézus Krisztuson keresztül áramhat a szeretet. És ezen keresztül Isten megajándékozott a gyülekezettel. És eszembe jutott az igen, mikor azt mondja az Úr Jézus, hogy az én anyám és testvéreim kik azok, akik hallják az Isten igét és megtartják. Lehet fizikai, úgy szerint nem tapasztalta meg a szülői otthon, de megtapasztaltam most a gyülekezet otthonát, Jézus Krisztus otthonát. És 2006, amit az előbb is akartam említeni, 2006-ban Isten kimunkálta ezt is az ő kegyelméből, február 12-én újszövetségi bemerítésben részesültem az Úr Jézus nevében. És mi a vágyam ezután? Hogy majd megtapasztaltam az üdvösséget, a kegyelmet, és üljek a padban, és várjam az üdvösséget? Ahogy mondja az egyik helyen Pál apostol, hogy várva mi boldog reménységünket, és üdvözítünk Jézus Krisztusnak dicsőséges megjelenését. Nem, testvéreim, az a vágyam, hogy a megszentelődés útján haladjak tovább, és tudjon Isten használni. És az a kívánságom a szakmári gyülekezet felé is, mert úgy hallom, hogy nagyon nem akarom túlságosan dicsérni, de úgy hallom, hogy virágzik ez a gyülekezet. Miben virágzik? A kultúrában? Miben virágzik? Az, hogy mennyire jók a hitelveink? Azért, mert menjen a misszió. És miért menjen a misszió? Mert annyira jók vagyunk erre, hogy Isten tud használni. Nem, mert kegyelmes Isten. És testvéreim, vannak, akik még meg kell hallják az üdvösségnek a szavát. És ezt a szakmári gyülekezetet akarja. És ezt a nagybányai gyülekezetet akarja. És minden olyan felekezetet, akik Jézus Krisztusról nevezhetnek. Lehetnek baptisták, lehetnek szabad keresztények, lehetnek akármilyen felekezetűek, akik Jézus Krisztus nevét vallják és hiszik, és akik Jézus Krisztusba bemerítkeztek, és az egyedüli üdvösségük nem más, mint Jézus Krisztus, mint Jézus Krisztus hirdetik. És itt nincsen felekezet. Mert egy úton járunk. Itt nem azt akarom mondani, hogy most már a baptisság akkor félre. Nem. Hanem Isten használjon fel úgy, ahogy ő fel tud használni. Amen. Amen.
nagy nevét, s engem szerte szét, hadd hallja a világ. Értem, bűnösért adta életét, így nyertem meg váltást.
Nagy boldogság, nyárja át a szíve, szívemre nyerjen az ősség.
Nagy boldogság, nyárja át a szíve, szívemre nyerjen az ősség.
Örömre hangol a megváltás, örömre hangol a megváltás.
Nagy boldogság,
adtád szívedet, hadd legyen ő az Úr. Örök életet Jézus ad neked, a mennybe jutalmú.
Boldog vagyok, mert az Úr keresztje által
előttem nyertem.
Boldog vagyok, mert az örök vére szívem által
megváltás, örömre hangol a megváltás.
Boldog vagyok, mert az üdvöt vére szívemet a
lelkennyért az ősét.
Boldog vagyok,
úgy betölt az újongást, az Úrban van megváltás, van megváltás.
Lukács evangélium a 15. fejezetéből olvassuk Isten igét, a 11. verstől a 24. versig. Azután így folytatta Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyonom rámeső részét. Erre megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjére disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az elességgel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Aztán hozzátok a hízlalt borjut, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk. Mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett, és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek.
Yeah.
ez az ének valóban kifejezi ennek a felolvasott ige szakasznak a jelentését és tartalmát, mert arról szól, hogy Isten szeret bennünket, még így is, amilyenek vagyunk, és azt várja, hogy hozzátérjünk, az övé legyünk. A világirodalom talán egyik legismertebb és legszebb szövegét, vagy szövegei közül valót olvastuk fel. Az Úr Jézus mondta ezt a példázatot, amit úgy ismerünk, hogy a tékozló fiú példázata. Azonban lehet, hogy jobb lenne, ha úgy mondanánk, hogy a szerető és a hazaváró Istennek a története. Az Úr Jézus gyakran beszélt példázatokban, és olyan történeteket tudott elmondani, amit minden ember nagyon jól megértett, de olyan történeteket, amelyeknek nagyon mély szellemi tartalma volt. Itt van előttünk ez a példázat is. Olyan dolog történik ebben a példázatban, amit az emberi történelem alatt nagyon sokszor megtapasztalhatnak az emberek. Családokban mindig vannak fiúk, akik el akarnak vágyni, vagy gyermekek, és meg is teszik azt az utat, amit a tékozló fiú megtett. A családokban mindig vannak testvérek, akik nem tudnak úgy megegyezni egymással, és féltékenykednek egymásra, mint ahogy itt a tékozló fiú, a fiatalabbik fiú, és az idősebbik fiú között láttuk a történetet, amit most éppen nem olvastunk fel, de ismerős előttünk. Ez a történet nagyon sok embert inspirált, miután az Úr Jézus ezt elmondta. Különböző történetekben mondták tovább, különböző művészi ábrázolásokban fejezték ki, és ábrázolták tovább ezt a történetet, ezt a példázatot, mert olyan mély jelentése és olyan nagy igazság, vagy igazságok vannak benne. Nem olyan régen láttam én is, fedeztem fel Rembrandtnak az egyik képét, a tékozló fiú hazatérése címmel, ami nagyon érdekes. Első látásra talán észre se venné valaki, arról szól a kép, vagy azt ábrázolja a kép, hogy az apa előtt a fiú le van roskadva, és az apa átöleli az ő kezeivel. Azonban a kép érdekessége az, hogy amikor jobban megnézzük az apa kezeit, és úgy festette meg a festő, hogy a fény arra a pontra összpontosuljon, akkor azt lehet látni, hogy az atyának az egyik keze férfi kéz, a másik keze női kéz. Mert nem egy földi apát ábrázol a kép, és a történet nem egy földi apáról szól, egy családról, habár úgy is megrázó és nagyon tanúságos ez a történet, úgy elmondani a gyermekeinknek, hogy vigyázzatok, mit csináltok, hogy hagyjátok el az otthont, mert sikamlós az út, amire tértek. De emellett, vagy e fölött, ennek a történetnek, ennek a kis példázatnak az a jelentése, hogy Isten a mindenünk. Isten, amikor átölel bennünket, amikor visszafogad magához, amikor az ő szeretetét nyilvánítja meg, akkor minden emberi tapasztalatot felülhalad. Semmi nem hiányzik belőle. Az apai kéz és az anyai kéz ölelése együtt van Istennek a kezében, Istennek a lényében. És csak azon csodálkozunk, hogy hogy lehet az ember olyan buta és olyan esztelen, hogy az Istentől el akar távozni. És hogy mennyi küzdelem és mennyi nehézség és mennyi szomorúság van annak az embernek az életébe, aki ezt az utat választja. Testvéreim, hadd beszéljünk tehát arról ezen az estén, hogy ez a példázat milyen lelkiállapotokat elevenít meg előttünk. Milyen szellemi dolgokra mutat rá. És a felolvasott ige szakaszra korlátozva csupán a beszédet és az ige hirdetést, azt lehet látni, hogy legalább 4 lelki állapot van ebben az ige szakaszba kiemelve, amiben lehetünk. Lehet, hogy vannak itt olyanok, akik valamelyikbe benne vannak ezek közül a lelki állapotok közül. A fiatalabb, tékozló fiúnak élete szakaszai ezek, különböző szakaszaiban, különböző lelkiséggel, lelkiállapottal, gondolkozással volt ez a fiatalember, és így ő egyik a másik után élte meg. Lehet, hogy közöttünk is vannak olyanok, akik végig kell járják mind a 4 lelkiállapotot, vagy az 5-öt, a 6-ot, ha folytatjuk tovább a példázatnak az olvasását. Lehet, hogy hosszú ideig vagyunk egy-egy lelkiállapotban. És az is bizonyos, hogy közöttünk egyik ilyen, másik olyan lelkiállapotban lehet. Testvéreim, azt látom az Úr Jézus Krisztus példázatából, hogy az első állapot, amire rámutat ez a példázat, az Istentől távolodó embernek a lelkiállapota. Mert az történt ebben a családban, hogy a fiú megunta otthon. A fiú jelképezi az embert, a kisebbik fiú is, és a nagyobbik fiú is az embert jelképezi. Az atya pedig jelképezi az Istent. Az atyai ház jelképezi Istennek a jelenlétét. Hogy milyen jó az embernek, és hol van az embernek a helye. Hát az embernek a helye Istennél van, Istennel való közösségben. Isten szeretetét, Isten jóságát élvezve ott van az embernek a helye. És ez a fiatal ember egyszer csak gondolt egyet, és egész sértő módon azt mondta az édesapjának, hogy te egyszer meg fogsz halni, és amikor meghalsz, az enyém lesz az örökségnek egy része, de add ezt ide nekem most. És eltávozott. Nem akkor kezdődött az eltávozása, amikor a lábát kitette a kapun, vagy a küszöbön, vagy elhagyta az atyai farmot, hanem az eltávozás megkezdődött már a szívében, nagyon régen, sokkal korábban attól. És ott morfondírozik magában, szemléli azt, hogy milyen a külső világ, melyek azok a dolgok, amelyek vonzzák őt, és egyszer csak kitörik belőle ez a kérdés. Az Istentől távolodó ember lelkiállapota nagyon katasztrofális következménnyel jár. És a kérdés talán az ma este felénk, hogy van-e itt valaki, aki Istentől távolodik? Ahelyett, hogy Isten felé közeledne? Van-e olyan valaki, aki mind távolabb és távolabb kerül Istentől, mert a szívébe más vágyak vannak? Hisz ez az állapot nagyon könnyen megnyilvánulhat különböző dolgokban, és észre lehet venni. És nem csak azok az emberek vannak ebben az állapotban, akik nem ismerik Jézust, nem hallottak az ígéről, nem keresztény körökben nevekednek, hanem ezekben olyan emberek is lehetnek, olyan lelkek, akik igenis ismerősök az atyával, ismerősök a gyülekezeti élettel, de a szívük nem otthon van, nem a gyülekezetnél van, nem Istennél van, hanem a világ csábítja, és csábítja, és csábítja, és hogyha nem mondanak ellent, akkor ez a csábítás, ez a kísértés majd tettekbe fog megnyilvánulni. Az, aki Istentől távolodik, ugye Istent nem lehet látni, ő egy szellemi valóság, de meg lehet mérni az életünket más dolgokban. Ha távolodunk Isten igéjétől, akkor biztosan, hogy távolodunk Istentől. Amikor nem ismerjük, vagy nem szeretjük, vagy nem olvassuk az igét, amikor nem tekintély előttünk, amikor idéznek egy igét talán, és mi nevetünk rajta, vagy nem igazítjuk hozzá az életünket. Vannak sokan olyanok, akik gyermekkorban sok bibliai történetet hallanak, és ahogy nőnek fel, úgy nőnek ki a Bibliából és a bibliai történetből, távolodnak Istentől. Az is távolodik Istentől, akit nem érdekel a templom, vagy nem érdekel a gyülekezet, és ósdinak tartja a vallásos felfogást, szüleinek, vagy rokonainak, vagy elődeinek a felfogását ósdinak tartja, nem életszerűnek, és mind jobban és jobban távolodik ettől, megtagadja, magára nem találja alkalmazhatónak ezt a fajta életmódot, ezt a fajta viselkedést. Távolodik Istentől az is, testvéreim, aki állandóan tágítja erkölcsi életének a határait. Amikor mind többet és többet enged meg olyan dolgokból, amelyek nem jók, amelyek Isten törvénye ellen vannak, amelyekről az ige azt mondja, hogy akik ezekben élnek, azok el fognak kárhozni, vagy lelki halálban vannak. Az embereknél azt látjuk, hogy mind jobban és jobban tágítják azt, hogy hol a határ. Ez történik meg a világban. Az erkölcsi élet mind szabadabb és szabadabb, és az ember észre se veszi, ezt is megengedi magának. Itt egy kis hazugságot, ott egy kis csalást, ott egy kis tisztátalanságot, ott egy kis erkölcstelenséget, ott egy kétértelmű szót, ott egy kis csalást, ott egy kis lustaságot, és mind jobban tágítja az erkölcsi határait. És azt mondja, mi van ebben? Nos, az Istentől távolodó ember ezt teszi. Erősen vonza mindaz, amit a világ tud kínálni. És milyen sokat tud a világ kínálni? Ami nem a lélek számára való. Ami miatt a lelki életünk elhal, elpusztul. Ami miatt bele gázolunk az anyagiakban. Ami miatt azokat az élvezeteket és azokat a dolgokat kívánjuk, amit a világ tud kívánni, ami nagyon sok ebből bűnös és erkölcstelen, erősen vonz bennünket, és az, hogy Istenhez közeledjünk, az, hogy Istenhez imádkozzunk, az, hogy Isten tiszteletre járjunk, az, hogy az életünket igazítjuk Istenhez, ez nagyon unalmasnak, nagyon nehéznek, nagyon kellemetlennek tűnik. Nos, ilyen annak az állapota, aki Istentől távolodóban van, mint ennek a fiatalembernek, aki úgy gondolt, hogy az élete akkor fog megkezdődni igazán, amikor átlép az atyai küszöbön, amikor elmegy a barátaival vagy a barátaihoz, amit a nagyvilág tud neki kínálni, felszerelve mindazokkal, amik ehhez a világhoz való forgolódáshoz kell, és az úgynevezett boldogsághoz és örömhöz, akkor kezdődik az élet. Ott látja a nagybetűs életet, nem pedig Istennél. Nos, az Istentől való távolodás van, amikor nagyon gyors. Gyorsan előjön, még akkor is, ha nem számolunk rá. Nem gondolnunk valakiről, hogy távolodik Istentől, és egyszer csak azt látjuk, hogy elment. Elsüllyedt. Vége. Erkölcstelenségbe süllyedt. Bűnökbe süllyedt bele. Jaj, milyen hirtelen történt. De ami gyorsan folyik, az sokszor hosszan készül az ember szívébe. És mindenkinek kell tudni ezen az estén, hogy milyen állapotban van. Talán ebben, hogy távolodik Istentől. Van úgy, hogy nagyon lassan történik ez, szinte észrevétlenül sodródik az ember élete. Talán mikor valaki fiatal volt, nagy eszmékkel indult, és azt mondja, hogy ő egészséges lesz, egészséges viselkedésű, egészséges gondolkozású, megmarad derekasan az igazság mellett és a jó mellett, és ahogy telik az élet, mind jobban és jobban sodródik. Észre se veszi, hogy hol történt a váltás, de eltelt 10 év, eltelt 20 év, eltelt 30 év, és már az élete nem olyan, ahogy elképzelte, amilyennek látta az életet, és ahogy szerette volna megélni. Nos, kedves testvéreim, barátaim, van itt egy figyelmeztetés. Ne távozzunk el az élet igazi forrásától. Ez a történet, ha valamit mond nekünk, az az, hogy ez a fiú egy nagyon rossz döntést hozott. Hogy is gondolt ő arra, hogy ott jobb lesz, ahova kívánkozik, az atyai háznál? Meg kellett járja a megaláztatásnak, a keserűségnek az útját. Ne legyen senki ilyen. Se hívő gyülekezetbe való gyermek vagy fiatal, se senki ne legyen olyan közöttünk, aki Istentől távolodó lelki állapotban van. Aki rosszabbul van most lelkileg, mint a tegnap volt, vagy a tegnap előtt. Aki kevésbé szereti az Istent, és kevésbé szereti a jót ma, mint ahogy ezelőtt egy évvel tette. inkább jöjjön vissza az Úrhoz, jöjjön vissza az atyai házhoz. A másik lelkiállapot, amiben belekerült ez a fiatalember, az a tékozlásnak az állapota. A fiú eltávozott és kicsapongó életet élt. Miért nem élt egy rendes és becsületes életet? Miért nem alakított farmot, és miért nem alakított vállalkozást? Miért nem alapított egy becsületes családot magának? Azért, mert van valami destruktív, tönkretevő abba, amikor valaki eltávozik. Eltávozik az atyai háztól. Azokban az érzésekben, azokban a lázadó gondolatokban van valami tönkretevő. És ugyanígy van, testvéreim, az ember életében is, amikor eltávozik Istentől, ebbe a vágyba és ebbe a lépésbe benne van már az embernek a sorsa. Tékozló életet élt. Az a kísértése volt, hogy megvalósítja magát, az életét, de ennek az ellenkezőjét kapta, és az ellenkezője történt. És ahogy mondja a példázatban az Úr Jézus, kicsapongó életet élt, züllött lett, léha lett, olyan baráti körbe keveredett, a kívánságai erőt vettek rajta, és majd aztán a helyzet kötözte meg, és a barátai hozták olyan helyzetbe, hogy nem volt kiút. És látjuk az emberek életében, testvéreim, ezt a züllést. Olyan sok embertársunk rabja lett a bűneinek, rabja lett a szenvedélyeinek, olyan sok ember élete tönkrement, és ahelyett, hogy nemes lenne, nemes gondolkozású, szép életet élne, mind rosszabb és rosszabb az embereknek az élete. És ez egy valóság. Nem csak légből kapott dolog ez, hogy bezzeg a mi időnkben, mert minden generáció érzi azt, hogy lejjebb és lejjebb és lejjebb megyünk. Egy olyan világban, amelyik nem veszi komolyan Istent, nem veszi komolyan az Istennek az igéjét és akaratát. De az, ami nagyban látszik a világban, ugyanez tükröződik kicsibe az ember életébe. Hány és hány ilyen züllés útjára lépett és tönkrement az élete. De testvéreim, zülleni nem csak úgy lehet, hogy valaki részeges és kábítószeres. Nem csak akkor tékozolja el az ember az életét, amikor ilyen szenvedélybeteg lesz, vagy ha elkártyázza a pénzét, vagy ha elveszti különböző szerencsejátékokon, nem csak ez a züllő élet és a tékozló élet. A tékozló élet az, amikor nem éljük meg és nem valósítjuk meg Isten akaratát, amikor a sok értékeket, amiket rendelkezésünkre bocsátott, azokat nem tudjuk kamatoztatni. Elvesznik a tehetségünk a rosszba, a semmittevésbe. Rámegy az egészségünk arra, aminek nincs semmi szellemi értéke. Eltékozoljuk az életet. És ebből a tékozlásból lesz a nélkülözés. A nélkülözés abból adódik, hogy eltékozolta a tulajdonát, és eltékozolta önmagát. A mai világunkban ugyanezt látjuk. Vannak, akik eltékozolják a tulajdonukat, és szegény sorsba jutnak. És vannak olyanok, akik nem tékozolják el a tulajdonukat, hanem gyarapítják, de eltékozolják önmagukat. Hány gazdag ember ül ma is a házába, lelkileg üresen? Hány olyan ember, aki megvalósította magát, veszítette el feleségét, vagy férjét, vagy gyermekeit? Hány olyan ember, aki úgymond megvalósította magát az anyagiakban, szenvedélybeteg lesz, vagy a stressz betegíti meg, vagy a félelem betegíti meg, mert ez a dolgoknak a menete nélkülözik. És ez a nélkülözés érzése, testvéreim, amikor rászakad az emberre, akkor semmi nincs, ami megelégítse. Mert az atyai házhoz vágyik vissza, Istenhez vágyik vissza. Nem tudja megelégíteni az embert, csak az, amit Isten ad, és amit Isten jelent a számunkra. Milyen jó lenne, vagy ha csak ennyi lenne a történet, de nem csak a nélkülözés, hanem még van egy lépcsővel lejjebb. ebbe a tékozló állapotba, mégpedig a kiszolgáltatottság és a megalázottság. Amikor nem volt mit ennie, és oda megy egy emberhez, aki disznókat tart, és hogy fogadja fel munkára. Ha zsidók lennénk, akkor még jobban éreznénk ennek a történetnek a szomorúságát. Nincsen nagyobb züllés a zsidó emberek szemébe, mint mikor valaki disznókat legeltet. Mert a disznó fogyasztása nem volt megengedve a hithű zsidók számára. De mindig voltak olyanok, akik olyasmit csináltak, ami nem volt megengedve. És oda kerül, és még ott sincs mit enni. És még a disznók eledelét se lehet enni. Milyen megalázó, milyen kiszolgáltatott állapot. Ugye hasonló, ha most mondanánk el a történetet, lehet, hogy azt mondanánk, hogy bekerült egy mafia bandába valaki. Vagy bekerült egy emberkereskedő csoportba. Vagy más valami örömlányok csoportjába, ahonnan nincs menekvés, kiszolgáltatva, üresen, belsőleg összetörve. Nos, ez a tékozló állapot. Lehet, hogy vannak itt olyanok, akik így érzik magukat. De ha talán nincs is valaki, aki így érezze magát, de ha az Istentől való távolodás állapotában van valaki, tudja meg, hogy ez lesz a következő. Ez az állapot. De nekünk nem kell csak ennyinél megmaradni, hisz van egy jó hír. Azért van evangelizáció, hogy az ilyen helyzetbe is be tudjuk kiáltani, hogy van jó hír. Hogy nincs itt vége a történetnek. És a jó hír az, hogy van kiút és van remény. Amikor az emberek azt mondják, hogy nincs remény, abba a szomorúságba, abba az összetörettségbe, oda jön Isten az ő kegyelmével, és azt mondja, hogy van. Meg lehet szomorodni. Meg lehet úgy is szomorodni, hogy azt mondjuk, hogy nincs remény, megöljük magunkat. Nincs remény, és megyünk most már, ahogy visz az áradat. De van egy másik szomorúság is. Az a szomorúság, amit Isten igéjének a tükörje fog az életünkbe hozni. Amivel belenézett ez a fiatalember is. Isten szereti a bűnösöket és hazavárja. Erről szól ez a történet. Akárhova is jut az ember a disznók válujához, a megvetés, a leuralásnak az állapotába, a kiszolgáltatottság, kiábrándulás állapotából van út visszafele. És ezt az utat meg lehet járni. Ezen az úton már sokan jöttek vissza. És ahogy olvassuk tovább a történetet, látjuk, hogy van egy útjelző. És ez az atyának kitárt karja. Ezért, hogy ez megtörténjen, egy harmadik állapotba kell kerüljön valaki, és ez pedig az eszmélésnek az állapota. A magához térésnek az állapota. Úgy olvassuk az igében, hogy magához tért. Vagy magába szállt. Olyan ez, mintha valaki álomból ébredne, kábultságból ébredne. Ugyanez a kifejezés van. Azt mutatja ez, hogy mintha az ember fejjel lett volna ütve, és nem tudta, hogy mi történik vele. Memória kiesése volt, vagy most ébred egy mámorból, egy ital mámorból, és most kezd rádöbbenni a dolgokra. Nos, az eszmélés állapota ez, amikor valamilyen módon Isten közel kerül az életünkhöz. És kezdünk eszmélni arra, hogy milyenek vagyunk. Hát mire eszmélt ez a fiatal ember? Arra eszmélt, hogy tönkre van menve. És amikor így eszmélt, akkor, ahogy mondtam az előbb, ezután az eszmélés után azt mondta, hogy haza fogok menni. Nem úgy eszmélt fel, hogy tönkre vagyok menve, minden oda van, pak, végzek magammal. Hanem úgy eszmélt, hogy haza lehet menni. Éhen halok, de aztán eszébe jutott az is, hogy az atya szolgái bővölködnek. Amikor Isten végzi el a megszomorodást az életünkbe, akkor mindig rámutat arra, hogy hova lehet menni, hova kell menni. És a fiúnak eszébe jutott, hogy hát az az állapot, amiben én vagyok, rosszabb, mint az apám szolgáinak az állapota. Milyen jó lenne, ha én is otthon lennék. És hozza Isten a gondolatot arra, hogy Nite, vannak emberek, akik bővölködnek. Vannak emberek, akik hisznek. Vannak emberek, akik otthon vannak. Ha én nem távoztam volna el, ha én nem jártam volna ezen az úton, nekem is más lenne most az állapotom. És erre az eszmélésre szükség van. Itt úgy szeretném, ha most Isten lelke eszméltetne bennünket, hogy magunkhoz térjünk. Mert elvakíthatta a bűn az életünket, a kívánságok elvakíthatták, a tévtanítások. Maga az a tény, hogy nem ismertük Istennek az igéjét, és többet jelentett nekünk a vallási formaság, mint amit jelent maga Isten, a vele való közösség, Jézus Krisztus. Ezek mind olyan bódító hatással vannak ránk, de egyszer csak fel lehet eszmélni. És amikor így feleszmélt, akkor ehhez az eszmélés állapotához tartozik még egy nagyon fontos dolog, egy határozat, hogy Istenhez fogok térni. Amíg ez nem történik meg, addig nincs változás. De mikor ezt elhatározta, lévén ez a legértelmesebb határozata egész életébe, ezen a ponton fordult meg az élete. Hazamegyek az atyámhoz. Vagy mi azt mondhatnánk ma, Istenhez fogok térni. Visszafele megyek. Elindultam egy lecsúszó úton, egy rossz felé vezető úton, de most megállok, rádöbbentem valamire, megfordulok, és visszafele fogok menni. És ezt nem csak úgy mérlegelem, mint egy lehetőséget, hogy igen, értem most már, hogy aki vétkezik, annak vissza kell térjen Istenhez, hanem úgy, mint ami nekem szól, amiben én egzisztenciálisan, 100%-osan benne vagyok. Én fogom ezt tenni. Lehet, hogy ma este valakinek ezt a döntést kell meghozza. Nem fog ez nagyon nagynak látszani kívülről, de minden ennél fordul meg. Mint ahogy nekem is, amikor elhatároztam, hogy meg fogok térni. Vagy másoknak, akik itt vannak, vagy akik nincsenek itt. Az a kicsi világosság, az a kis összeszedettség, amire Isten lelke adott erőt, amikor azt mondtam, na én most ezen változtatok Isten segítségével. Az volt az életünknek a fordulópontja. Hát az eszmélés állapotában ez van benne. És aztán jön a hazatérés és a fogadtatás állapota. A hazatérő lelki állapot, vagy mondhatom azt, hogy az eszmélő, magára találó ember lelki állapotának a kibontakozása, ez látszik ebben a történetben. És mi van ebben? Először is van egy mély megalázkodás. Mert mielőtt a fiúnak a lábai az útra léptek volna, ő már a szívében és a lelkében hazatért az atyához. Azt mondja, beismerem, azt fogom mondani az én atyámnak, hogy vétkezte. Meg fogom mondani neki, hogy az az út, amin járok, helytelen. Az a döntés, hogy eltávozzok tőle, az a legrosszabb volt, ami lehetett. Ezt el fogom neki mondani, hogy beláttam, és változtatok ezen. Nos, ezt a Biblia szavaival úgy mondjuk, hogy bűnbánat. Tartsatok bűnbánatot, mondja az ige. És eljönnek a felüdülés idejei az Úr színétől. Jön az életünknek a megváltozása, amikor arra, ami rossz az életünkben, ugyanazt mondjuk, amit Isten mond, hogy rossz, meg fogjuk neki mondani. És aztán ebből a döntésből lett egy konkrét elindulás. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy egy imát kell mondani. Hisz Istenhez imában beszélhetünk, még ha gondolatba is mondjuk el az imát, vagy szavakba, úgy, hogy senki ne hallja, vagy úgy, hogy mindenki hallja, nem az ima formája számít, hanem az a lényeg, hogy én most Isten elé léptem. Személyes imába. Ezt meg lehet tenni ma este is, Mikor le fogunk térdelni, imádkozni, valaki megteheti ezt az utat, ezt a konkrét elindulást, és személyesen imádkozhat. Vagy jelezheti azt, hogy mások is lássák, hogy igenis elindult Isten felé. Amíg ezzel az igével foglalkoztam, eszembe jutott az, hogy több évvel és évtizeddel ezelőtt itt ebbe a terembe egyszer itt ültünk, nem is ez a terem volt még, a másik. Ott ült valaki a leghátsó sorba, és az Isten tisztelet után felállt, és azt mondja, testvérek, meg akarok térni, imádkozzanak értem. És biztos könnyebb volt úgy megtérni, mikor egy egész gyülekezet imádkozik valakiért, mint ha magunkba harcolunk. Hát magunkba is lehet, és Isten elfogad, csak jöjjünk. Ez a konkrét elindulás. És nézzük meg, hogy hogyan fogadta az atya. Az atya várta. Azt olvassuk az igében, hogy az atya várta. Minket is vár az Isten. Vár reánk, mert amikor mi még bűneinkben voltunk, annyira szeretett bennünket, hogy Krisztus érettünk meghalt. Mi még nem is tudtunk a világról, nem is tudtunk arról, hogy vétkezünk, nem is tudtuk, hogy mit akar Isten, de ő szeretett bennünket, és tudta, hogy egy napon meg fogunk térni. Tudja, hogy egy napon, és tudta, hogy egy napon hallani fogjuk az evangéliumot, és magunkba fogunk szállni, és rádöbbenünk arra, ami rossz az életünkbe, és Isten várt, várt, várt. És nem csak várt, hanem fogadott is. Hogy öl el Istennek a karja? Valamit megtapasztalhatott Rembrandt is abban, a várásba és a fogadásba, hogy úgy tudta megrajzolni Istennek a szerető kezét. Mert amikor Isten ölel át, akkor teljesen kielégül a lelkünk. Otthonra találunk. Akkor már nem lesz fontos az, hogy mit mondanak mások, és milyen gonoszok mások, és az se lesz fontos, hogy mennyit rontottam el az életemből, hanem az lesz fontos, hogy csendesen és váratlanul átölel az Isten. És megbocsát. Megbocsát, és ünneppel fogad. Hozzátok a borjut, hozzátok a ruhát, hozzátok a sarut, hozzátok a gyűrűt. Ez a lelkéletnek az az öröme, amit megtalálunk Istennél, ami nem fog eltűnni soha, mert az új életnek öröme van. Van nehézsége is, fel kell vegyük a keresztet, és az Úr Jézus Krisztus után kell mennünk, de az új életnek öröme mindig elkísér bennünket. Vajon melyik lelkiállapotban vagy? Ha folytatnánk a történetet, akkor lehetne arról is mondani, vagy azt is elmondani, hogy van az otthonban élő örömének a lelkiállapota. És van a nagyfiúnak a lelkiállapota is. De most maradjunk meg ennél a négynél. És engedjük közel magunkhoz Istennek a hangját, a hívó hangját. Jöjjünk vissza. Jöjjünk vissza az atyai házhoz. Amen.
Közelemben zúg az ár, és a sötétség ríme vár, vagy a rettegés rám szakad, az Úr megtart, velem marad. Támogat az Úr, jól tudom, megőriz az úton, biztosan fogja a kezem, ő vele célba érkezem.
Ösvényemen az Úr vezet, oly nagy boldogság tudom ezt, a kérem tőle megsegít, lelkével bölcsen irányít.
Biztosan fog.